A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes júliusi vasárnapon. Hadd köszöntsük azokat is, akik távolról követik együttlétünket, és hadd köszöntsük külön az Ágnus Rádió hallgatóit is. Isten áldja meg együttlétünket itt a Bulgária telepi templomunkban, és mindenütt, ahol Isten neve hirdettetik a mai napon. Énekeljük, drága testvéreim, kezdőénekül a 166-os éneket. A 166-os ének is kezdődik, Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, amint ez írva található, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelében, a második rész, 5. versétől kezdődően. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, a második rész, 5. versétől kezdve olvasom Isten igéjét. Az az indulat legyen bennetek, ami volt Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, a kereszt halálig. Annak okáért Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünk megvallása után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és dicsőítsük Istent elénekelve a 399-es éneket, annak mind a négy versét. A 399. éneket énekeljük végig, az első vers így kezdődik, ki Istenének átad mindent. imádkozzunk rá, testvérek! Istenünk, édesatyán, köszönjük, hogy bizalmunkat teljesen beléd vethetjük. Mert te soha be nem csaptál egyetlen embert sem ezen a világon. Köszönjük hálaadással, hogy a te megtartó szereteted és hűséged ma is érvényes irántunk. Akkor is, amikor mi hűtlenkedünk irántad. Amikor elhidegül a szívünk, vagy közömbössé válik a lelkünk. Amikor nem érzékeljük a te közelségedet, amikor néha úgy érezzük, hogy túl nagy az űr közöttünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te nem törődtél bele abba a nagy távolságba, amibe vetett minket, teremtményeidet a bűn. Köszönjük, hogy ezt a távolságot legyőzted, amikor Jézus Krisztusban eljöttél, és amikor meglátogattál minket, és amikor az üdvösség ajándékát elhoztad nekünk. Istenünk, köszönjük neked az elmúlt héten kapott ajándékaidat. Köszönjük a jó időt, köszönjük a mindennapi kenyeret, köszönjük a testvéri közösséget, köszönjük a hit ajándékát, köszönjük azt a bizalmat és a reménységet, amit te erősítesz mindnyájunk szívében. Köszönjük a vigasztaló szavakat, köszönjük a bátorító üzenetet, köszönjük azt a reménységet, amit újra és újra táplálsz a mi lelkünkben. Istenünk, nagyon rád szorulunk ezekben az ínséges, bizonytalan időkben, mert tudjuk, hogy te vagy az a biztos kőszikla, akire ráépíthető minden ingatag emberi élet. És köszönjük, hogy a te szelítséged és szereteted jegyében lehetünk újból együtt, azért, hogy ismételten tanuljunk tőled alázatot, kedvességet, egymásra figyelést, egymással való törődést, mert csak így lesz a szeretetnek az üzenete elméletből gyakorlattá. Ebben segíts meg minket, Atyánk, hogy megtestesüljön bennünk az ige, és az látható gyümölcsöket teremjen a hétköznapokban. Köszönjük, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk, Atyánk, és meghallgatod könyörgésünket. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és készüljünk Isten igének a hallgatására, elénekelve a 251-es énekünknek az első két versét. A 251-es ének első két versét énekeljük, az első vers így kezdődik, Jövel Szentlélek, Úristen! Drága testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amint ez írva található a János evangéliumában, az első rész 9. versétől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét a János evangéliumából, az első rész 9-től 13-ig terjedő verseiből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. Eddig tart Isten írott igéje. Drága testvérek, 1996-ban Amerikában egy híres slágerré lett egy Osborne nevű énekesnőnek a pop dala, aminek az volt a címe Egy közülünk. Mi lenne, ha Isten olyan lenne, mint közülünk egy? Kérdezi ebben a dalban az énekesnő. Mi lenne, ha Isten olyan lenne, mint egy közülünk? Egy olyan ügyetlen, mint mi, egy idegen, aki autóbusszal utazik haza, fáradtan a munkából, és lehetne még sorolni a példákat, hogy érzékeltessük, hogy mennyire igyekezett ez az énekesnő hétköznapivá, azaz evilágivá tenni a távoli, láthatatlan, fenséges Isten. Sokkal megbotránkoztak ezen az ének szövegen annak idején, szentségtörésnek, Isten káromlásnak minősítették. Hasonló volt ez a reakció ahhoz, ahogyan reagáltak annak idején a názáretiek Jézus Krisztus föllépésére. Amikor az a Jézus, aki korábban a falustársaival, a kis szürke poros Názáret utcáin együtt játszott a szomszéd gyerekekkel, felnőve egyszer csak fellép közöttük a mindenki által ismerős falu zsinagógájában, Názáretben, előveszi az Ószövetség egyik leghíresebb tekercsét, Ézsaiás próféta könyvéből, felolvas belőle egy passzust, és utána a néhány versnyi felolvasás után letéve a tekercset azt mondja, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Azaz, én ma, az vagyok itt köztetek, akiről évszázadokkal korábban Ézsaiás prófétált nektek. Hogyan reagált erre a názáreti falus közösség? Köveket ragadtak, meg akarták ölni, le akarták taszítani a hegy oldaláról. De Jézus eltűnt hirtelen közülük. Igen. Még a rokonai, a családtagja is úgy reagáltak egy bizonyos helyzetben Jézus fellépésére, furcsa viselkedésére, általuk szokatlannak tartott magatartására, hogy ez nem közülünk való. Mi lenne, ha mégis Isten egy lenne közülünk, kérdezi ennek a különös pop dalnak a szövegírója. Tehát nagyon nehéz szembesülni nekünk is, azzal a ténnyel, hogy Isten mégis valóban egy lett közülünk. Azt mondja alapigényben János az evangélista, aki a 12 tanítvány közül a legközelebb állt Jézushoz, tudjuk az utolsó vacsora asztalánál a keblére hajtotta a fejét, azt mondja János, a világban volt, A világ általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. Hogy van az, hogy a Teremtő Isten egy lett a teremtmények közül? Ő a Teremtő, aki betölti a világ mindenséget, összezsugorodott egy anyamébe, hogy fájdalom árán jöjjön a világra, úgy, mint közülünk bárki. Igen, így lett egy közülünk. Aki ugyanúgy meg kellett, hogy tanuljon járni, mint mi annak idején, akinek meg kellett tanulnia beszélni, úgy, ahogy bárkinek közülünk, akit az édesanyja szoptatott, tisztába tett, úgy, mint bármelyik csecsemőt közülünk. Igen, ez az, ami nem fér, ami kicsi szűk agyi kereteink közé. Hogy van az, hogy Isten mégiscsak egy lett közülünk? Ugye, hogy nagyon jó érzéssel rátapintott jó 20 évvel ezelőtt ennek az amerikai popdalnak a szerzője. Igen, Isten a minden tudását lecserélte egy olyan kicsi emberi agyra, amelynek meg kellett tanulnia az arámnyelvet, hogy tudjon kommunikálni a környezetével. Úgy, ahogy mi is megtanultuk az anyanyelvünket, hogy tudjunk társalogni a mellettünk levőkkel. Igen, Jézus Krisztus a mindenütt jelen valóságát, az ő istenségét úgymond lecserélte azokra az emberi lábakra, amelyekkel eljuthatott egyik helyről a másikra, úgy, mint bárki közülünk. Igen, ezt a mindenhatóságát, amivel ő megteremtette ezt a páratlan mindenséget, lecserélte két emberi kézre, amelyek elég erősek voltak ugyan, hogy helytálljanak az édesapja ácsműhelyében, de amelyek már a Getsemáné kertjében nem voltak képesek megvédeni önmagát a támadó ellenséggel szemben. Tudjuk, persze nem is akarta, mert jelezte azt, hogy 12 sereg angyalt is hirtelen ide rendelhetne az önmaga védelmére, de nem tette. Igen, ennyire megalázkodott, ennyire nem élt vissza, úgymond azzal, hogy ő Istene legyen, hogy Pál fogalmaz a Filippi beliekhez írt levélben. Ez az a kenózis, ez a görög kifejezés azt jelenti, hogy önmegüresítés. Ez egy különös teológiai fogalom, ami arra utal, hogy Jézus Krisztusban Isten annyira kicsivé vált, hogy egy legyen közülünk. Sőt, annyira lehajolt, hogy a legelesettebb, a legmélyebbre jutott emberhez is elérkezhessen. Ágoston, a neves egyházatya így fogalmaz ennek kapcsán: az ember teremtője emberré lett. Azért, hogy ő a csillagok vezére, az édesanyja keblén táplálkozzon. Azért, hogy ő a kenyér éhezzen. Ő a forrás szomjazzon. Azért, hogy ő a világosság aludjon. Hogy ő az út elfáradjon menés közben. Ő az igazság, vádoltassék hamis tanuk által. Igen, emberré lett, hogy őt, a tanítót megkorbácsolják, hogy ő a teremtés alapja fán függjön, és hogy ő az erő gyengévé legyen. És ő a gyógyító megsebezhetővé váljon, és ő az élet meghalhasson. Micsoda tömör sűrítése ez Krisztus testé lételének. Annak a nagy gondolatnak, hogy megalázta magát, mikor közénk jött, és felvette a mi embersorsunkat, azonosulva annak minden fájdalmával, minden hátrányával. Igen, A történelemben Isten akarata érvényesül, azáltal is, ahogyan Jézus megjelenik köztünk ebben a világban. Azt mondja János az alapigében, hogy Jézus a világban volt, a világ általa lett korábban, de a világ nem ismerte fel őt. Mert hogy rang rejtve érkezett közénk. Azt mondja Pál apostol a Filippibeliekhez írt levélben, hogy önmagát megüresítette és szolgai formát vett fel. Azaz, mielőtt belépett volna a mi világunkba, levetette azt a dicsőséget, amivel az atyánál rendelkezett. Levetette ezt a dicsőséget. És egyszerű mezitlábas, hétköznapi paraszt prófétaként lépett be ebbe a világba, egy jelentéktelen kicsi ország földjén, Palesztina földjén. De testvérek, ez nem ad okot nekünk arra, hogy megbotránkozzunk rajta, sőt, ez egy óriási esélyt ad nekünk, porszemnyi mulandó embereknek, a sorsnak, kiszolgáltatottaknak, a fájdalommal, veszteséggel, csalódással küszködünk. Igen, Jézusnak köszönhetően már nem kérdés az, testvérek, hogy Isten egyáltalán törődik-e velünk, szeret-e minket, hogy egyáltalán kapcsolatba akar lépni velünk. És Jézus Krisztus közénk jövetele, ahogy mondja itt, az övéi közé jött, azt árulja el, hogy nekünk egy velünk együttérző Istenünk van. Ezért olyan forradalmi az, amit Jézus Krisztus Istenről mondott, amikor úgy tanítgatta az övéit imádkozni, és hogy ti így szólítsátok meg őt, hogy mi atyánk. Tudjuk, hogy benne van az eredeti arám kifejezés is a Bibliában, abbá, atyánk. Pontosabb fordítás szerint ez apukát jelent. Mint amikor a kisgyermek odabújik teljes bizalommal az apja ölébe, és azt mondja, apuka, szeretlek. Igen, ez az a tökéletes összhang, amit Jézus Krisztus meg akar valósítani, a távoli, fenséges, számunkra elérhetetlen Isten és közöttünk e világon élő mulandó teremtmények között. Testvérek, a rabszolgaság idején született Amerika déli részén, a feketék földjén egy nagyon érdekes ének, ami a Jézus megtestesülésének a gyakorlati előnyeit ecseteli. A rabszolgáknak abban az időben nehezükre esett az, hogy Istent úgy képzeljék el, vagy úgy nevezzék meg, hogy Úr. Náluk az a kifejezés, hogy főnök vagy úr, egy kegyetlen, kizsákmányoló, rabszolgatartó gazdával volt egyenlő. És ezért hozzájuk Jézus Krisztus azért került annyira közel, és azért is született olyan sok-sok lelki dal, tudjuk a spirituálék az ő körükben születtek, mert Jézus hozta olyan közel ezt a távoli, fenséges Isten, ezt a hatalmas urat hozzájuk az elesett, elnyomott, kizsákmányolt rabszolgákhoz, hogy atyuknak tudták nevezni. Egyik ének így szól, az én Istenem olyan magas, hogy nem léphetsz át rajta. Olyan mély, hogy nem bújhatsz át alatta. Olyan széles, hogy nem kerülheted meg. De be kell menned, mégis, de csak is a bárány által. Testvérek, milyen egyszerűen fogalmazza meg ez a feketék lelkéből fölfakadt ének azt, hogy hogyan juthatsz el Isten szívéig, az ő atyai szeretetének a melegébe. Nem léphetsz át rajta, nem bújhatsz át alatta, nem kerülheted meg őt, De egyszerűen beléphetsz a bárány által a kegyelem kapuján. Testvérek, erről beszél a zsidókhoz írt levél is, hogy Jézus Krisztus bement a mennyei szentélybe útnyitóul. Mikor? Miután elvégezte itt a földön közöttünk a mi megváltásunk nagy művét. Miután teljesen megüresítette magát, olyannyira, hogy az életét is letette érettünk a keresztre. Ugyancsak ott a zsidókhoz itt levélben olvassuk az 5. rész 8. versében azt, hogy Jézus a szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Valaki nagyon találóan tapintott rejá arra, hogy Isten, mivel lélek, vagy pontosan fordítás szerint ugye szellem, ezért ő szellemi lényként nem érezte a fizikai fájdalmat, amit mi fizikai testben élők érzünk. És ezért lett Krisztusban hozzánk hasonló emberi testé, azért, hogy a mi szenvedéseinket átérezze. Ahogy mi a fájdalomról személyes tapasztalat alapján tudunk, mert amíg soha nem fáj senkinek semmilyen, hiába meséli a másik, hogy milyen a fájdalom, de amikor már elkezd fájni a fejed, vagy a fogad, vagy máshol, akkor már rögtön tudod saját tapasztalatodból, hogy milyen kínos dolog a fájdalom. Nos, Isten Jézusban így azonosult a fájdalmat hordozó emberben. Ezért mondja Izsaiás proféciája, ami ugye a Jézus kereszthalálában, szenvedésében beteljesedett, hogy fájdalmainkat ő hordozta, és szenvedéseinket ő viselte. És így folytatja ott a zsidókhoz írt levél, ugyancsak az 5. fejezetben, hogy együtt tud érezni a tudatlanokkal, a tévejgőkkel, mert hogy ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Vagyis ő is a teljes elhagyatottságban, kiszolgáltatottságban érezte át azt az erőtlenséget, elhagyottságot, amit oly sokan szenvednek meg közülünk ezen a földön. Igen, valaki nagyon találóan így fogalmazott, hogy Jézus olyan Isten arcot mutatott be nekünk, amit könnyek barázdálnak. Emlékszünk arra, hogy Lázár halálakor Jézus könnyekre fakadt. Annyira együtt tudott érezni a gyászoló testvérekkel, Mártával és Máriával. Megrendült lelkében, és könnyekre fakadt Jézus. Igen, ennyire egy tud lenni velünk, ami Istenünk. Egy neves teológus, Richard Niebuhr hoz egy nagyon érdekes analógiát, amikor Isten megfejtése Krisztus által hasonló a Rosetta kőhöz, mondja ez a neves teológus. A Rosetta kőről tudjuk, hogy ez segítette az Egyiptom kutatókat a korábban megfejthetetlen hieroglifáknak a megfejtésében. Amikor ezt az úgynevezett Rosetta követ megtalálták, ez egy sötét színű kő, akkor láttak rajta három nyelvi szöveget. Egyik görög volt, a másik pedig egyiptomi dialektusban írt szöveg, és a harmadik a megfejthetetlen titokzatos hieroglifa. És amikor a három változatú szöveget egybevetették, akkor rájöttek a hieroglifáknak a megfejtésére, a titkára, és így az ókori egyiptomi írások hieroglifáit meg tudták fejteni. Be tudtak hatolni egy addig ismeretlen kultúrába, éppen azáltal, mert úgymond ez a Rosetta kő megnyitotta előttük a titkok világát. És azt mondja ez a neves teológus ebben a hasonlatban, hogy Jézus Krisztus, ami hitünk Rosetta köve, azaz általa megismerhetjük Isten világát. Aki a kicsinyeké, a szegényeké, az elesetteké, a bűnösök barátja lett. Aki az övéi közé jött, ahogy fogalmaz alapigényben János evangélista. Noha az övéi nem ismerték fel őt. Egy neves francia filozófus és antropológus, aki 5 évvel ezelőtt hunyt el, René Girard, korábban ateista, híres egyetemi professzorként működött, de a Jézus Krisztus életét kutatva, mint antropológus, mint történész, tudós, eljutott az evangéliumi hitre, és megtért. Az ő ateista professzor társainak a legnagyobb csodálkozására. És ez a René Girard azt mondja, hogy az volt a motivációja az ő hitre jutásának, hogy Jézus Krisztus története teljesen más, mint a babiloni, a görög vagy a római hősöknek a története. Mert azt mondja, hogy azok az erős, a győztes hősöket ünnepelték mindig. Nem a gyenge áldozatokat. És ezektől eltérően Jézus a gyengék, a szegények, az elnyomottak, a betegek pártfogója volt. Ő szegényen született, kivetetten született, ugye jászolágyban. Menekültként töltötte gyermekkorát egy idegen országban, Egyiptomban. Lásd, migráció. Kisebbségiként élt egy marokni zsidó nemzet tagjaként egy hatalmas, elnyomó római birodalom uralma alatt. Lásd kisebbségi sorsunkat. Fogolyként halt meg, hamis vádak alapján, teljesen ártatlan áldozatként. Nos, mikor mindezt felismerte ez a neves francia történész, akkor eljutott Jézus Krisztusban való élő hitre. Mert tudta, hogy neki ilyen támogatóra van szüksége, aki teljesen együtt tud érezni a gyengékkel, elesettekkel, megvetettekkel, kisemizettekkel. Ennek kapcsán egyik tanítványa ennek a neves francia professzornak úgy fogalmaz később, hogy Jézus hozta be a legátfogóbb történelmi forradalmat a világba, az áldozatok iránti együttérzést, az áldozatok iránti empátiát. És ez forradalmasította a világot. Mert hogy a kereszt szétfoszlatta a gyenge áldozatok és az erős hősök hosszú történelmét, mivel az áldozat Jézus személyében hőssé vált. Igen, Jézus így billentett ki mindent az egyensúlyából. Az evangélium, aminek a magva a kereszt, ez megfordította azt az értékrendet, aminek az egész világ a hatása alá került később, ma az áldozat a legmagasabb erkölcsi rangra jutott. Lásd a béke Nobel-díjasok során. Egy dél-afrikai évtizedekig börtönben ült püspök, aki a faji megkülönböztetés áldozata volt, megkapta a béke Nobel-díjat. Vagy később megkapta Elie Wiesel, a holokauszt túlélő, aki szintén kisebbségiként egy hatalmas, elnyomó, embertelen gépezet áldozata volt sok-sok sorstársával együtt. És még lehetne sorolni a példák sokaságát arra nézve, hogy Jézus Krisztus tanítása, fellépése, elesettekkel, elnyomottakkal, kisemizettekkel való azonosulása az egész világban oda irányítja a figyelmet ma is az üldözöttekre, az elnyomottakra, és ez mind-mind a Jézus keresztjének, Jézus áldozatának, velünk való együttérzésének a látható, kézzel fogható gyümölcse. Emlékszünk, hogy egyik párbeszéd alkalmával, amikor már Jézus készül búcsúzni a tanítványoktól, akkor Filipp, az egyik a 12 közül, azt mondja Jézusnak, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát. És erre Jézus visszakérdezi, hogy Filipp, olyan régóta veletek vagyok. Nem tudod, hogy aki engem látott, látta az atyát? Hisz általa lett a mindenség, ahogy olvassuk alapigénkben. A világban volt, a világ általa lett. És ő belépett ebbe a világba. Azért, hogy bemutassa nekünk az atyát. Nem azt a rettenthetetlen, megközelíthetetlen, ítélő bírót, aki csak arra vár, hogy mikor sújtson le arra, aki egy kicsit is félrelép. Nem. Hanem azt, akiről úgy fogalmazott ennek a francia professzornak egyik utóda, hogy amióta Jézus Krisztus belépett a világba, azóta forradalmasította a világot azáltal, hogy behozta az elesettekkel és elnyomottakkal való együttérzést, vagyis empátiát. Igen, ilyen Istenünk van nekünk. Annak idején a neves milánoi püspök Ambrózius, Szent Ambrus, aki a híres imént idézett egyházatjának Ágostonnak volt a lelki atya, a mentora, a halálos ágyán lévén megkérdezték Ambrus püspököt a barátai, hogy nem féle szembenézni az ítéletkor Istennel. És ő mosolyogva azt válaszolta a halálos ágyán, hogy nekünk egy jó gazdánk van. Igen, Jézus Krisztus hozta ilyen közel ezt a láthatatlan, elérhetetlen, fenséges Istent hozzánk. Akit Ambrus így nevezett, hogy jó gazda. Ahogy Jézus fogalmazott, hogy édesatyánk, vagy drága atyánk. Igen, ez a mi kereszténységünknek a nagy esélye. Hogy nekünk Jézus Krisztusban olyan megváltunk van, aki annyira közel hozta hozzánk Isten, hogy általa az egész életünket forradalmasíthatja jó irányba. És ez az a nagy lelki forradalom, ami nem jár vérontással. Vérontás egyedül csak Jézus Krisztus részéről történt a kereszten azért, hogy a mi életünk forradalmasítva legyen, megújítva legyen mindenféle más vérontás nélkül. És így jutunk el arra a nagy békességre, amit Jézus Krisztusban nyerhetünk mi is, mert akik őt befogadták, ahogy alapigényben olvassuk, azoknak Isten hatalmat adott arra, vagy azokat felhatalmazta, pontosabb fordítás szerint, arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Azokat, akik az ő nevében hisznek, akik nem a test indulatából születtek, hanem Istentől születtek. Amen. Gyertek, drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 448-as énekünk első versét. 448-as ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Isten testbe szállt szerelme, mennyből földre jött öröm. Imádkozzunk. Köszönjük, drága atyánk, hogy Jézus Krisztusban ember testet öltve kerestél meg minket. Köszönjük kereső szeretetedet, ami azóta is utánunk jár. És köszönjük, hogy minden üres szívet be akarsz tölteni a te lénye teljességével. Szereteteddel, örömöddel, békességeddel, azzal a megnyugvással, amit te tudsz ajándékozni minden meggyötört léleknek. Istenünk, látod, milyen sokszor meggyötör, megszorongat, megpróbál minket az élet. Köszönjük, hogy te együtt érzel velünk minden helyzetben. Ismered minden fájdalmunkat. Tudod minden könnyhullatásunknak a hátterét. Tudod elesettségünknek az okát. Tudod, hogy a bűn mekkora pusztítást végzett ebben a világban, és hogy ma is a mi ajtónk előtt is leselkedik, reánk van vágyódása. De köszönjük, hogy ha már te vagy a mi életünk gazdája és ura, akkor biztonságban lehetünk. Istenünk, áldunk téged a te megváltó munkádért, amit tovább akarsz vinni életünkben. Hadd könyörögjünk azokért, akik még nem élték át a megváltás örömét. Köszönjük neked, hogy te munkálkodsz az ő szívükben is, hogy térdre hújjanak előtted, és az ő nyelvük is vallani tudja, hogy Jézus Krisztus az Úr. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a betegeket, rád bízhatjuk a szenvedőket, irgalmazz nekik. Hadd imádkozzunk a gyászoló testvérekért, azokért, akik ma kegyeletteljesen emlékeznek valamikor elköltözött szeretteikre. Köszönjük, hogy a vigasztalás forrása te vagy továbbra is, mindnyájunk számára. Jézusért kérünk, atyánk, hogy járj előttünk a hétköznapokban is. Hadd bízzuk reád gondjainkat, terveinket, gyermekeinket, unokákat, nemzetünket, anyaszent egyházunkat, ezt a teremtett mindenséget. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, azért, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Újraindítjuk a szeretett szolgálati perselyes gyűjtést. Reménység szerint most már lassan visszatér az élet a rendes medrébe. Egy nagyon súlyos beteg egyéves kisfiú anyagi támogatására van sürgősen szükség, egy érmelléki érkörtvélyesi családnak az egyéves kisfiáról van szó, Noelnek hívják, aki egy nagyon drága génterápiás kezelésre szorul, ezzel tudják az életét megmenteni és lábra állítani. Ez a különös kezelés, ami Budapesten fog zajlani, 2.400.000 dollárba kerül. Óriási összeg, de a csoda az, hogy ebből már több mint $2,100,000 összegyűlt, még $386,000 hiányzik. Ennek az összegyűjtésébe szeretnénk mi is e hónap folyamán a szeretett szolgálati adományaink alapján bepótolni, úgyhogy így helyezzük el a persejbe a mi külön adományainkat. De azokat is fel, azoknak a figyelmét is felhívom, akik távolról követik együttlétünket, hogyha az interneten elkezdenek keresgélni, akár ennyit írnak be, hogy Associația pentru Micuțul Noel, akkor rögtön a Facebookon megtalálják az adatokat, a bankszámla számot is, tehát direktbe is át lehet utalni pénzsegélyt kisgyermek javára, úgyhogy hiszük, hogy minél többen tudunk segíteni ebben a nehéz helyzetben. Testvérek, kegyelettel emlékszik a család a 3 évvel ezelőtt elhunyt Diószegi József testvérünkre, aki a Kömpina utca 25 szám alatt lakott, emlékszik rá a felesége, fiai, menyei, unokái. Kegyelettel emlékszik a család a 6 héttel ezelőtt elhunyt Farkas László testvérünkre, aki boldog házasságának 46. évében búcsúzás nélkül távozott szerető családja köréből. Emlékszik rá a bánatos felesége, fiai, családjukkal. És van még egy megemlékezés. Idős diószegi Ferenc testvérünkre, volt presbiterünkre emlékszünk halálának 15. évfordulóján, és Romitán Györgyné Arad utca 16 szám alatti lakosra. Imádkozó szeretettel állunk Anna és Mária mellett, akik emlékeznek szeretteikre. Testvérek, most pedig örömmel jelentem, hogy keresztelés következik. Végre beindultak a keresztelők, most már következő vasárnapokon is lesznek. Szabó Ingridet kereszteljük, Szabó Sándor Krisztián és Emese gyermekét, akik a Gyár utca 17 szám alatt laknak.